Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, politikai bizonytalanság Bukarestben, uniós bővítési tervek Brüsszelben, viták a migrációról, a következő 7 éves költségvetésről és a nemzeti kisebbségek jogairól. Ezekben a hetekben egyszerre több olyan kérdés is napirenden volt, illetve napirenden van az Európai Unióban, amelyek közvetlenül érintik Romániát és hát az erdélyi magyarságot. Miközben az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság csatlakozási folyamatának a felgyorsításáról tárgyal Brüsszel, továbbra is nyitott kérdés Ukrajna integrációjának az üteme, a mezőgazdasági és felzárkóztatási támogatások jövője, az uniós migrációs politika szigorításának a hatása, közben ott a medvekérdés, a parajdikárok helyreállításának az uniós támogatása, illetve a Benes dekrétumok ügyében elfogadott európai parlamenti állásfoglalás is fontos téma. Hogyan látják mindezt az Európai Unió döntéshozó központjában, milyen folyamatok zajlanak a háttérben, és mire számíthat Románia, illetve Erdély a következő időszakban? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok, képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Hogyan csapódik le az EU fővárosában a romániai kormányválság? Téma Brüsszelben az, hogy mi van Bukarestben?
Egyre kevésbé nem, hiszen olyan hosszan tart és annyira összetett ez az egész kérdés, hogy nehéz követni. Már otthon is nehéz követni, hogy éppen ki a legújabb miniszterelnök jelölt és a tárgyalások hol tartanak, de ez a káosz egyben azt is mutatja, hogy rendkívül súlyos a helyzet. Most csak akkor két szempontot emelnék ki. Az egyik az, hogy a pártok, a román pártok úgy beszélnek a kormányválságról, tisztségekről, mintha ez nem az ország dolgairól szólna és a polgárok érdekeiről. Valahogy ez soha nem jelenik meg az érvelésekben, hanem az, hogy ki milyen tisztségre fog kerülni. És én arra büszke vagyok, hogy az RMDSZ a józanész hangja ebben a történetben, és Kelemen Hunor az, aki időnként rávilágít arra, hogy milyen magas a tét tulajdonképpen Románia számára, hanem igyekszik ezt a politikai válságot megoldani. Gazdasági értelemben például az, hogy a hitelminősítők aggódva figyelik, és ha szeptemberben egy újabb hitelminősítés következik egy teljesen instabil politikai környezetben, az csak negatív előjelő tud lenni, és ez megnehezíti Románia mozgásterét, a hitelfelvételt, amire szükség van egyáltalán a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket kifizetni. A másik szempont pedig, amire én időnként emlékeztetem magunkat is, meg elmondom otthon, hogy most van a legintenzívebb időszak Brüsszelben, amikor a tagállamoknak itt kell lenniük, szakpolitikákról egyeztetni, hiszen a következő 7 éves költségvetést készítik elő, most kell a terveket bemutatni, most kell lobbizni, most kellene úgy alakítani a következő keretet, hogy az megfeleljen Romániának, hogy minél több lehetőséget kihasználjon, minél több pénzt tudjon lehívni, minél több eredményes projektet lehessen lemenedzselni. Na de hát, ha ideiglenes miniszterek vannak, meg a miniszterek többsége arra kacsingat, hogy most mi lesz az ő következő pozíciója, tisztsége, akkor nyilván, hogy erre nem lesz elegendő ideje és elszántsága. Úgyhogy aggodalom nyilvánvalóan innen Brüsszelből is, hogy mi minden történik Romániában, illetve nem történik maga a kormányalakítás.
Aggodalom van azt illetően, hogy az AUR egyre inkább teret hódít a hazai politikában, illetve hát ahogy fogalmaztak hétfőn, sakmattot adott mindenkinek György Simion, és hát elkezdődött a szélsőségesen nacionalista pártnak a szalonképessé tétele itthon. Tehát aggódnak emiatt Brüsszelben, vagy ez romániai ügy, oldjuk meg itthon?
Nem, a szélsőségesség erősödése, a szélső jobb előretörése, ez aggasztó Brüsszelben, és erre nagyon odafigyelnek. Valóban a szalonképessé tétele az AUR-nak elkezdődött, és nem csak Bukarestben, hanem Brüsszelben is, és Brüsszelben azt kell mondanom, hogy bár nem tudok objektíven tekinteni az őre erőfeszítéseikre, de azt kell mondanom, hogy sikeresen teszik, hiszen nincsenek szélsőséges nyilatkozataik, és általában igyekeznek itt megbújni a konzervatív frakció szoknyája mögött, nem exponálják magukat, és nem az a típusú aura, amit otthon Simeon Dante Nasser évén megismertünk az Úzvölgyi Katonatemetőben a Tanász Perei a kétnyelvű feliratok ellen. Itt ilyen nyilatkozatok nem jelennek meg, és van azért az a mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Amíg a szereplők ugyanazok, még ha a párt nem is változtat nevet, de hát ha ugyanazok a vezetők, akkor nem számíthatunk arra, hogy ennek a pártnak a politikai cselekedetei úgy hirtelen megváltoztak, és elfelejtik. Egyébként volt egy felmérés is, amit éppen a múlt héten mutattak be Romániában, amiből azt tűnik ki, hogy hát az AOT nem tartják ilyen magyar gyűlölő idegenellenes szervezetnek, politikai pártnak, viszont az igazság az, hogy nem kellene a múltat elfeledni ezzel kapcsolatban. Illetve ami a sakmattot és Simeont illeti, én azt gondolom, hogy azzal együtt meg is mentette a helyzetet, mert ő maga, az Aur végül úgy döntött, hogy nem szavazza meg a kormányt. Ha megszavazta volna, ez nagyon sok ismeretlent vetett volna fel, és azt lehetne mondani ma, ha megalakul az a kormány, hogy az Aur a szélső jobb Romániában hatalomra került. Tehát, hogy végül ő kínált egy kiútat magának, Mikus Ordánnak, aki azt gondolom nem kezelte megfelelően ezt a helyzetet, hogyha az elnök nem hívja meg az Aur támogatását a Vestia kormány iránt, akkor ők nem szavazzák meg, és mivel az elnök ezt nem tette meg, úgy nem szavazták meg. Tehát egyszerre antihős és sikeres politikus Simeon ebben a tekintetben. Eleve rossz az a helyzet, amikor van egy Európa párti többség, és mégis az AOR az, amelyik végül eldönti, hogy fekete vagy fehér egy politikai döntés.
Menjünk távolabb Romániától. Tegnap volt 10 éve annak, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Brüsszelben megemlékeztek erről a napról?
Hát inkább az töltötte be a híreket, hogy lemondott a brit kormányfő Keith Starmer, aki egyébként elindított egy közeledést az Európai Unióval. Tehát 10 éve volt a kilépés, ez a 10 év pont elegendő volt arra, hogy az Egyesült Királyságban rájöjjenek, hogy ez egy hibás döntés volt, és apropó, ez minden állam számára fenyeget is, hogy azért az európai tagságon túl nem olyan vagány az élet. Tehát számok igazolták azokat a veszteségeket, amelyeket az Egyesült Királyság elszenvedett azáltal, hogy már nem tagja az egységes piacnak, és elkezdődött egy közeledés, ami abban nyilvánul meg, hogy például az Erasmus ifjúsági csereprogramba visszatérnek, szeretnének a Horizon kutatási programokban részt venni, és általában a gazdasági együttműködés tekintetében is az egységes piac a maga szabályaival együtt még mindig több nyerességgel járna az Egyesült Királyság számára, mint ez az eltelt 10 esztendő. Tehát nyilván az nem merül meg fel, hogy az Egyesült Királyság visszatérjen az EU-ba, ahhoz túl büszkék, és hát mégis egy birodalmi szemlélet uralkodik az Egyesült Királyságban, és hát emiatt nem ismernék be ezt a kudarcot, de mindent el fognak követni, hogy közeledjenek az Európai Uniós együttműködéshez. Aztán meglátjuk, hogy egy új kormányfő alatt ez a kurzus így tartható lesz-e. Az Európai Unió részéről inkább egy ilyen óvatos mérlegelése van ennek a kialakult helyzetnek, hiszen el akartatok menni, akkor most mi ez a hirtelen jött nagy barátkozás. Tehát egyrészt lebonyolítunk egy csúnya válást, utána meg egyre gyakrabban találkozunk, és egyre inkább barátkozunk, tehát hogy nem fog az Európai Unió olyan szempontból tárt karokkal fogadni különböző jelzéseket az Egyesült Királyság részéről, mintha semmi sem történt volna az elmúlt 10 esztendőben. Nyilván nincs érdeke az Európai Uniónak abban, hogy kevesebb vagy gyengébb kapcsolatai legyenek az Egyesült Királysággal, de konszolidálni kell a kapcsolatot, és nem ilyen fellángolások mentén kezelni azt.
Ennek kapcsán megjelent egy felmérés egyébként, a Pew Research-nek a felmérése, és ez szerint 2016 óta Európa nagy részén nőtt az unióról alkotott pozitív vélemény, és annak ellenére történt ez, hogy több európai országban is a Brüsszellel szembeni kritikus pártok azok erősödtek. Itt mi történt? Érvényesült a máskárán tanul az okos sajátján a buta közmondás? Tehát a brit példából mindenki tanult?
Hát, hogyha a számok mögé nézünk, akkor árnyaltabb a helyzet, hiszen a szélső jobb pártok és a szélső bal pártok, hiszen Franciaországban például a szélső bal is jelentősen megerősödött. Mondjuk azt, hogy a rendszerellenes és az Európai Unió iránt több, mint kritikus pártok támogatottsága növekedett, de nem lépett túl az 50%-on, már pedig az EU támogatottsága maga olyan 50 plusz, 50 néhány százaléknyira tehető. Tehát bőven nem ellentmondás az, hogy megvannak az EU támogatók, akik mégis valamelyik fősodorhoz tartozó pártot választanak, és vannak az inkább EU kritikus tömegek, akik meg valamelyik szélsőség mellett teszik le a voksukat a maradék 40 akárhány százaléknyi szavazó vagy polgár, és akkor itt még nem is tettünk különbséget a között, aki elmondja a politikai opcióját, de aztán nem megy el szavazni, tehát végül is a választási opciója nem jelenik meg. De kétségtelen, hogy az Európai Unió szempontjából, mint ez a nagy szövetsége az európai tagállamoknak és polgároknak, végső soron továbbra is egy pozitív összképet mutat, a polgárok ezt ilyennek látják, és ez azt mutatja, hogy nem egy devolúció fele tart az EU felbomlás, meg időnként elhangzottak ilyen extrém forgatókönyvek az elmúlt években, hanem döcögve válságra halmozva akár, de meg tudta találni az együttműködés és az előrelépés útját az Európai Unió, és ezt maguk a polgárok is látják, azért ez Romániában is egyértelmű, és onnan a inkább Európa támogató többség.
És hát emellett van egy hol hangosabb, hol kevésbé hangos bővítési hangulat is az Európai Unióban. Hétfőn Brüsszelben második csúcs találkozón megerősítették az Európai Unió és Moldova, hogy az ország jövője az EU-ban van, és a csatlakozási folyamat felgyorsítását ígérték. A felek közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a moldovai köztársaságnak az uniós integrációja a reformok folytatásától függ, ugyanakkor az EU további gazdasági, pénzügyi támogatást biztosít, illetve politikai támogatást biztosít. Kijelenthető, hogy célegyenesben van az EU felé a moldovai köztársaság, vagy azért még kanyargós, rögös, hosszú ez az út?
Hát inkább a második, tehát hogy a perspektívának a kimenetele sem látszik időben, és valóban egy rögös útra lehet számítani. Amihez hozzátartozik az is, hogy én például kritikával szemlélem ezt az egész folyamatot, hiszen én azt gondolom, hogy Moldova számára nem igazán kedvező az, hogy Ukrajnával van összekapcsolva. Ez az összekapcsolás, ez ritkán tud valamelyik fél számára előnyös lenni. Emlékszünk Románia és Bulgária kettősére a Schengen csatlakozás érdekében. Egy időszakban Bulgária érezte úgy, hogy Románia kolonc, változott a helyzet az utolsó időszakban. Románia hamarabb lett volna támogatásra, Bulgária volt negatívabb szemmel tekintve, és ez azt jelenti, hogy Moldovának is nem biztos, hogy előnyös ez a párosítás, és általában az egész bővítés, én abszolút bővítéspárti vagyok, és azt gondolom, hogy az Európai Unió nem lesz teljes a Nyugat-Balkán nélkül, és anélkül, hogy valamiféle megoldás szülessen, Moldva csatlakozása abszolút reális perspektíva, de azért Ukrajnával kapcsolatban lehet, hogy egy más típusú társulás sokkal célszerűbb volna. Tehát én pozitív vagyok ezzel a folyamattal kapcsolatban, közben azt látom, hogy az Európai Unió inkább hiú ábrándokat árusít jó néhány éve, amióta a legutóbbi csatlakozási hullám megtörtént, ugye Horvátországnak a csatlakozása, azóta inkább ígérgetések történnek, és konkrét csatlakozás még nem. Montenegro áll most a legközelebb, és aztán a Nyugat-Balkán többi országa különböző szinten állnak, de én nem érzem azt az abszolút elkötelezettséget, főleg a tagállamok részéről, mert nem az Európai Parlament a kérdés. Itt megvolna egy támogató többség, de gondoljunk arra, hogy minden tagállamnak egyet kell értenie, sőt néhány országban egyenesen referendumot vagy parlamenti döntést követelne a csatlakozás, ez pedig nem adott, és emiatt ez az egész bővítési folyamat hát egy ilyen déli bába, amit kerget maga előtt az EU, holott világossá kell tenni a folyamatot a tagjelöltek számára.
Ukrajna csatlakozását illetően, tehát jól értem akkor, hogy deklaratív szinten szeretnék Ukrajnát az uniós tagállamok, de ugyanakkor félnek is ettől az óriási államnak a csatlakozásától.
Persze, tehát az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos optimizmus inkább abból adódik, hogy egyfajta tartozásnak érzi az Európai Unió Ukrajna felé a jelenlegi háborús helyzetben, hogy ez is a támogatásnak egyik formája, hogy belebegtetjük az Európai Uniós csatlakozást, de ha ennek belegondolunk a részleteibe, akkor az annyira már nem vonzó, de nem biztos, hogy eljutottak még oda, például Franciaország kiszámolta volna, hogy az ő gazdáinak mekkora mínuszt jelentene, hogyha Ukrajna csatlakozna és mezőgazdasági támogatásokat kapnának a gazdák, vagy ezt mivel lehet kiváltani, van az a megoldás, hogy van olyan átmeneti időszak, ugye annak idején Románia esetében is volt opt-out a munkaerőpiac, zárt volt több ország esetében néhány évig, de aztán mégis egyenesbe kerültek a dolgok. Tehát, hogyha elkezdik részletezni, szétszedni, hogy mivel járna a csatlakozás az EU számára, az már egy sokkal pragmatikusabb megközelítést és döntéseket igényelne. Azt gondolom, hogy oda még nem jutottunk el, sőt, az előző időszakban még jól is jött sok tagállam számára, hogy Orbán Viktor ott volt az Európai Unió tanácsában, és mindig valahogy megvétózta, megakadályozta Ukrajna előrehaladását, és a többiek úgy megbújtak e mögött, és kényelmes volt számukra, mert ezt ugyanúgy elmondták volna, csak nem vállalják fel ezt a véleményt, és most egy picit változott a dinamika, úgyhogy én is kíváncsi leszek, hogy ez a továbbiakban hogy halad előre, de ha tekintünk, hogy Ukrajna egy háborúban lévő ország, nem ismerjük pontosan a területét, nem tudjuk, hogy mekkora a lakossága, az államigazgatás, nem mondhatjuk azt, hogy teszi a dolgát, mert egy háborús gazdaság, egy háborús igazgatás teljesen más, mint ami békeidőben elvárható egy országtól, akkor egyértelmű, hogy még nem állt össze a kedvező csillagzat Ukrajna csatlakozására, és akkor nyilván diplomatikusan fogalmaztam, és ezért mondtam, hogy Moldova számára nem biztos, hogy előnyös ez az árukapcsolás Ukrajnával.
Vince Laurent európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Uniós témákról beszélünk, olyan uniós témákról, amelyek Romániát, illetve Erdélyt is érintik, és hát ilyen a medve kérdés is. A medve kérdés, amelyről az Európai Unió agrárminiszterei is beszéltek, Táncos Barna a környezetvédelmi biztossal egyeztetett, majd az Európai Parlament Petíciós Bizottságának az ülésén volt, ahol szintén téma volt a medvekérdés, itt ön szólalt fel. Hol tart most ez az ügy Brüsszelben?
Hát a medvekérdés a miénk, úgy érzem, és Romániában kellene végső soron megnyugtató megoldást találni. Egy lépéssel közelebb kerültünk, tehát az, hogy ma az Alkotmánybíróság elutasította az államelnöknek az óvását, a vadgazdálkodás, a kilövési kvóta tekintetében, ez mindenképpen egy pozitív, hiszen mit mondott Mikus Zsordán a kifogásában, hogy hát az Európai Uniós élőhely irányelv miatt nem lehet meghozni ezt a törvénykezést, miközben az Európai Bizottság minden egyes alkalommal tegnap is elmondta azt, hogy rendkívüli esetben el lehet tekinteni az irányelv előírásaitól, és érvényesíteni lehet a vadgazdálkodásnak a különböző módozatait, preventív, illetve radikálisabb megoldás, tehát a kilövés. Na de hát, hogyha Romániának ez nem elég, akkor nyilván azon dolgozunk, hogy az Európai Unióban szüressen egy jobb megoldás. Ezért Táncos Barna javasolta a mezőgazdasági miniszterek tanácskozásán, hogy ezt vegyék napirendre, ezzel foglalkozzanak. Szlovákia megtámogatta ezt a lépést, de eddig ez nem történt meg. Tehát a korábbi mezőgazdasági miniszterek ezzel nem foglalkoztak. Az egy másik kérdés, hogy a környezetvédelmi miniszterek döntésétől függ az, hogy az Európai Unió kezdeményezze, hogy a medve kerüljön le a veszélyeztetett fajok listájáról, hiszen Románia esetében, ha 3-4-szeres a medve állománya, ahhoz képest, amennyit az élőhely el tud tartani, akkor nyilván itt már nem veszélyeztetett a medve, legyen kivétel azokban a régiókban, azokban a tagállamokban, ahol jók a mutatók. Nos, ezt a döntést viszont a környezetvédelmi miniszterek hozzák meg, ennek nyomán tudja az Európai Unió a Berni Egyezményben a medve védettségi státusát megváltoztatni, és ha az megtörténik, utána az élőhely irányelv, a Habitat direktíva is módosítható. Tehát ez egy ilyen összehangolt munka, ezért találkozott Táncos Barna tegnap a környezetvédelmi biztossal, a petíciós bizottságban, az Európai Parlamentben pedig a nagy ragadozók helyzetéről beszélgettünk, és én nyilván a medvéről, hiszen a farkas kérdés gyakorlatilag megoldódott, lekerült a szigorúan védett fajok listájáról. Én pedig a medvehelyzetet mutattam be, hogy az elmúlt években 11 haláleset történt, 158 ember sebesült meg, és meg annyi családnak az élete alakult át, ezek mind egyéni és családi tragédiák, és ez eltörpül amellett a nem ideális kép mellett, hogy hát a medve az milyen jó, milyen szép, milyen kedves, annyira nem kedves, amikor bejár az iskolaudvarra, az óvodába, éjjel-nappal előfordulhat gyakorlatilag a települések utcán, tehát ennél sokkal szigorúbb beavatkozásra volna szükség, és ez az, amit megpróbálunk megtenni, hogy az Európai Unió sokkal nyíltabban mondja ki azt, hogy van lehetőség vadgazdálkodásra, van lehetőség vadászatra. Egyébként éppen ma kaptam meg Hargita megye tanácselnökének, Bíró Barna Botonnak a levelét, amiben felkér arra, hogy ezt az ügyet ezentúl is képviseljem. Persze mondtam neki, hogy nyilván ezt teszem, nagyon nehéz, hogy Románia egymagában rendezze a medve kérdést európai szinten, mert a svédeknél is van medve, de van vadászat is, így gondjuk nincsen. Egyre több medve van Szlovákiában, ezért ők támogatnak bennünket. Szlovéniában megint meg tudják oldani a helyzetet, Olaszországban meg kilövik azt az egyetlen medvét, aki tavaly előtt például megölt egy turistát, és Lengyelországban is van vadászat, náluk sem akkora ügy. Tehát itt látni kell, hogy akkor lesz európai döntés, amikor a többséget sikerül meggyőzni, a többséget pedig nagyon nehéz egy olyan kérdésben meggyőzni, amelyben ők közvetlenül nem érintettek. Hát innen kihívás igazából ebbe sikert elérni.
Nagyon sokszor elhangzik az, hogy az uniós döntéshozatal az rendkívül bonyolult, rendkívül nehézkes. Hogyha innen nézzük, akkor látszik a vége a medvekérdés megoldásának, vagy elindultak egy Romániának kedvező irányba, de még nagyon-nagyon hosszú az út?
Hát nem tudom, hogy mennyire nagyon hosszú. Azt láttuk, hogy amikor az Ursula von der Leyen póniát megette egy farkas, akkor a farkas kérdés megoldása nagyon felgyorsult. Tehát én azt gondolom, hogy végül is a napi aktualitástól is függ az, hogy egy ügyben mennyire lépnek gyorsan, mert hogyha felkerül a hírekbe, és érzelmeket is tud pengetni, már pedig mi azért beszélünk emberáldozatokról, anyagi károkról, hogy látszódjon, hogy ez a probléma nem egy ilyen elmúlik jellegű kérdés, hanem időről időre előjön, minden évben, pont ilyenkor, amikor szezonja van, akkor egyre több medve megjelenik a településeken, tehát én abban bízom, hogy fent tudjuk tartani ezt az érdeklődést, és végül elérni azt, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy Romániának joga van a belátása szerint eljárni a vadgazdálkodásban, mert minden adat azt igazolja, hogy ezt a lépést meg kell tenni, hogy emberéletet lehessen védeni. És számomra ennél fontosabb nincs is, az emberélet az elsődleges bármilyen körülmény között.
Maradunk a Székelyföldet érintő kérdéseknél. Az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága megszavazta, hogy az unió szolidaritási alapjából Románia közel 14,5 millió eurót kapjon. Ez a tavaly májusi áradások által okozott károk enyhítésére érkezne, és ebből az összegből elméletileg parajra is jut. Tudjuk azt, hogy ebből mikor lesz konkrétum, illetve hogy kitől függ ez?
Hát több részlete van ennek. A kérdés egyik felére a válasz az, hogy Bukarestben dől el, hiszen Románia kérvényezte ezt a támogatást, most a Költségvetési Szakbizottság jóvá hagyta, és júliusban a plenáris is meg fogja szavazni. Az is biztos, hogy ezt a pénzt csak az áradások, az akkori áradások nyomán, tavaly májusi áradások nyomán keletkezett károk helyrehozatalára lehet fordítani. Nem lehet mondjuk zöldmezős beruházást vagy befektetést eszközölni, hanem az, amit a víz akkor tönkretett, az javítható ebből a pénzből, és az imént utaltunk arra, hogy milyen hosszas az uniós döntéshozatal. Én ma tavaly elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy az unióhoz kell fordulni, igényelni kell ezt a szolidaritási pénzt, de legalább egy év, amíg erről döntés születik, hát pont annyit telt el. Én nehezményezem, mert látom a kiutalási kérvényben azt, hogy Románia nem kért előleget ebből a pénzből, Spanyolország és Ciprus, a másik két érintett ország, náluk erdőtüzek voltak, mindkét ország kérte az előleg kifizetését, ez azt jelenti, hogy Romániában ez a pénz később jön meg, de ez tényleg egy bürokratikus lépés lett volna ezt az igénylést megtenni Románia részéről. Sajnos nem tették meg, tehát hogy ezt kell tapasztalnunk, hogy az állami hivatalok nem lépnek megfelelően, nem végzik el megfelelően a munkájukat, de én bízom abban, hogy ebből a pénzből jut parajdra, de ismétlem meglévő károk elhárítására lehet fordítani.
Tehát akkor ma még nem lehet azt sem megmondani, hogy a 14,5 millió euróból mennyi juthat, vagy arányaiban mekkora összeg juthat parajdnak?
Én bízom abban, hogy van erre egy terv, egy elképzelés valahol Romániában a gazdasági minisztérium egyik fiókjában, de ide az Európai Parlamentben nem jutott el ez a lista.
Pincel Lórend európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége, a következő 7 év uniós költségvetésének a témájával folytatjuk. Ott maradtunk el, hogy lesz pénz az agrár és felzárkóztatási forrásoknak a feltöltésére, azt még nem lehet tudni, hogy mennyi pénz, mi vár Erdélyre?
Igen, és az is fontos, hogy milyen lesz az a feltételrendszer, tehát pontosan milyen projektekre lehet fordítani, ezek hol dőlnek el, Bukarestben vagy Brüsszelben. a különböző éghajlatváltozáshoz, környezetvédelemhez kapcsolatos intézkedések mennyire lesznek részei. Mi azt szeretnénk, hogy minél kevesebb, főleg ami a területalapú támogatásokat jelenti, azok maradjanak tisztán, úgy, ahogy eddig. Egyébként ott növekedés is lesz az uniós átlaghoz, az átlaggal megegyező mértékben, és találjanak ki esetleg olyan programokat, amelyeket, hogyha a gazda választ, akkor pótlólagos támogatást kap, hogy közben elvégezzen környezetvédelmi intézkedéseket, ehhez kapcsolódó beruházásokat. És a kérdés második fele nyilván akkor az, hogy mi lesz a kohéziós alapokkal, tehát azzal a pénzzel, amiből fejleszteni lehet. Elég sok vita van, és azt gondolom, hogy a következő hónapok még erről a vitáról fognak szólni, hogy a fukar államok minél kevesebbet akarnának most már költeni a közép-kelet-európai, meg déli államok felzárkóztatására, holott kimutatható, hogy nekik abból utána profitjuk származik. Minden 1 euró Kelet-Európában 3 eurós profitot eredményez Nyugat-Európában. Viszont elég nagy az ideológiai vita, hiszen a védelemre szeretne többet költeni az EU, a versenyképességre, vagyis a gazdaság megerősítésére, és sokan érzik kidobott pénznek a kohézióra fordított összegeket, mi pedig azzal érvelünk, hogy ezekre szükség van. Tehát nyilván valamilyen formában lesz, mi ahhoz is ragaszkodunk az RMDS, hogy minél decentralizáltabb rendszerek legyenek, vagyis ne Bukarestben döntsék el egy irodában azt, hogy Nyárádszeredában vagy Székelykeresztúron lehet-e beruházás, hanem maradjon legalább a fejlesztési ügynökségek szintjén, mert az volt a tapasztalatunk, hogy az működött. És azok a kiírások, amelyek Gyulafehérváron például a központi régióban születtek, ott jó eredmények vannak, ott sikerült elkölteni a pénzt, hasznosak voltak beruházások, hiszen most már történt nagyon sok elemzése is a megtörtént beruházásoknak, tehát ezt kellene valamilyen módon folytatni, de én arra számítok, hogy át fogunk csúszni 2027-re az uniós költségvetés eldöntésével, főként, hogy jelentős politikai kihívások is vannak még, franciaországi, lengyelországi választások. A francia legesélyesebb jelölt, Bardella, a Nemzeti Front jelöltje azt mondta, hogy ő felére csökkentené Franciaország Európai Uniós befizetéseit. Hát akkor teljesen átírja a büdzsét. Egy dolog az, hogy milyen szerződésből fakadó kötelezettségei vannak, nem lehet csak úgy levágni a befizetéseket, de ha megtenné, nem tudom ehhez mit szólnának a francia gazdák, akik akkor kisebb támogatásban részesülnének. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult politikai húzd meg, erezd meg egész addig, amíg meg lesz a megállapodás. Elsősorban a tagállamok részéről a parlament már kidolgozta a maga álláspontját, és az Erdélynek, Romániának egy kedvező álláspont, de meglátjuk, hogy mi lesz belőle a tanácsban.
Említette ön azt, hogy a tárgyalások összetettek, meg hát folyamatosan változnak, és hogy alapvetően van két országcsoport, amely javaslatokat tesz. Vannak a kohézió barátai, és vannak a fukarországok, utóbbiak kevesebben vannak, talán az jó hír. Németország, Hollandia, Svédország, Finnország, Ausztria és Dánia. Nem tudom, hogy kihagytam-e valakit. Kérdés az, hogy mennyire vannak kényes szakaszban most a költségvetési tárgyalások?
Nem kezdődött még el a savaborsa tárgyalásoknak, hiszen ezt a pillanatot igyekeznek halasztani, tolni úgy még egy picit, és azért most jön a nyár, tehát egy ilyen 2-3 hónapos felfüggesztésre lehet számítani, majd szeptemberben kezdik újra. Az világos volt a tagállamok részéről, hogy elutasították a ciprusi elnökség által összeállított álláspontot, tárgyalási álláspontot, tehát az ír elnökségre marad valószínűleg szeptemberben, hogy előálljon egy új javaslattal, tehát ezek a tárgyalási álláspont azt jelenti, hogy van-e egy olyan közös platform, amiben meg tudunk állapodni a tagállamok, és egyáltalán tudjuk, hogy milyen, meddig megyünk el, milyen keretei vannak a lehetséges megegyezésnek, és hát ez még nem történt meg, ez várat magára.
Még egy témára van időnk. Az Európai Parlament egy hete elfogadta az illegálisan az unió területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére vonatkozó szabályoknak a hát igencsak átfogó reformját. Ez az új rendelet az uniós migrációs és menekültügyi paktumnak az egyik legfontosabb végrehajtási eleme. Mi a cél itt? Mert olyan jogvédők azzal vádolják az EU-t, hogy ilyen amerikai mintájú külső kitoloncolási központokkal tulajdonképpen a jogi felelősséget átruházza vagy kiszervezi másoknak.
Szó sincs róla, tehát az Európai Unióban az alapjogokhoz tartozó kötelezettségek minden uniós programban megmaradnak, azokat nem lehet felülírni. Ráadásul az Európai Unióban nincs ilyen szövetségi jellegű bűnüldöző hatóság, amelyik eljárhatna, és ilyen kommandószerűen jönnek egyik másik országba, és kergetik a migránsokat. Ez nyilvánvalóan nem így működik. A tagállamok maguk, amelyek eljárnak a visszatoloncolás esetében, és szigorú szabályok szerint teszik ezt. Ami változott, hogy lerövidültek a különböző határidők a menekültügyi kérelmek elbírálása kapcsán, szigorúbbá vált a visszatoloncolás, az, aki egy végleges bírósági ítéletben azt látszik, hogy el kell hagyja az Európai Uniót, azt el lehet távolítani az Európai Unióból, illetve azok, akik ellen eljárás indul, azok nem hagyhatják el azt az országot, ahol az eljárás elindult, addig fogva tartják. Tehát ezzel elkerülhető az, hogy valahol eljárást indítanak egy személy ellen, elmegy egy másik uniós országban, és aztán úgy menekül tovább, nyoma vész gyakorlatilag a rendszerben. Tehát itt most arról van szó, azok az emberek, akik jogalap nélkül az Európai Unió területén tartózkodnak, azok gyorsan eltávolíthatóak, kitoloncolhatóak az EU-ból, és vannak ezek a befogadó központok különböző országokban, amelyek szerződéses alapon működnek, de Albániától Törökország, Észak-Afrika, több állama, ahova ezeket az embereket el lehet vinni, hogyha az ország, amelyeknek az állampolgárai nem akarják őket befogadni. Tehát ez egy olyan szabályozás, amelyet rég sürgettünk, csak az maradhasson az Európai Unió területén, akinek erre joga, van szerződés, munkaszerződése, és így tovább, hiszen például a legális munkavállalásra, legális bevándorlásra továbbra is szükség van az Európai Unió nagyon sok tagállamában, rendre egyre több Romániában is egyébként.
Igen, ez a kérdés, ez kapott elég hangsúlyt a tárgyalásokon? Mert hogy a munkaerőpiac igényeknek a kezelése az nagyon fontos, én itt Romániát említi, Marosvásárhelyen útjavítás és ázsiai vendégmunkások dolgoznak.
Igen, pontossá kellett tenni, hogy mi a különbség. Tehát itt jogilag kellett tisztázni, hogy van illegális bevándorló, annak nincs mit keresnie az Európai Unióban, és van a legális bevándorló, aki szerződéssel jön, pontosan lehet tudni, hol fog élni, mennyit fog keresni, mikor jár le a szerződése, ha lejárt a szerződése, mehet haza, ha meghosszabbítják, újra marad, de most már nincsen ilyen, hogy családegyesítés, hogy van egy dolgozó ember, és kihozhatja akkor az egész családját, nem, erről szó sincs, szigorodtak a szabályok, de nyilván szüksége van az Európai Uniónak, ismétlem, legális bevándorlásra, hiszen egyszerre nincs elegendő ember, aki elvégzi a munkát. Romániában pontosan azért, mert nagyon sokan, az aktív munkaerő nagy része az Nyugat-Európában van, és ott dolgozik, tehát hozzánk meg akkor jönnek keletről a munkavállalók, és Indiából, meg a szomszédos államokból. Ez a gazdaság rendje, ez ellen nincs mit tenni, tisztává kell tenni a szabályokat, és azt biztosítani, hogy jogszerűen tartózkodjanak az emberek, számon lehessen őket kérni, és így lehet megelőzni azt is, hogy a bűnszövetkezetek az illegális bevándorlókból rekrutáljanak, illetve más törvénytelenségeket ne követhessenek el, mert statisztikák mutatják, hogy közülük kerültek ki a számos terrormerénylet szerzői, elkövetői, meg az európai bűnszervezeteknek számos ilyen kisebb munkása.
Van még időnk egy szűk 3 perces válaszra. Európai parlamenti képviselőként ön hozzá van szokva az 1 perces válaszokhoz is akár. Benes dekrétumok újkori alkalmazását elítélte az Európai Parlament, ez diplomáciai siker. Ugyanakkor a bizottságban korábban rendre azzal hárították el a kisebbségvédelmi kezdeményezéseket, köztük a Minority Safe Pack-et is, hogy ezek tagállami hatáskörök. Előrelépés ez?
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Benes dekrétumok ügyében az Európai Parlament világos állást foglalt. Nagyon sok munka van emögött, nem ez a lényeg, a lényeg az, hogy megszületett. Az Európai Bizottság pedig kettős játékot játszik, nem is az, hogy kompetencia vagy nem kompetencia, hanem hogy mazsolázik a különböző kisebbségi helyzetek közül. Van, amire fordít figyelmet, és megfelelő intézkedéseket az őshonos kisebbségek esetében nem, illetve azt mondani, hogy Minority Safe Pack elindítása óta megoldódott a kisebbségi helyzet Európában, az nyilván hazugság, tehát inkább ezzel takarózott a bizottság, és ez nyilvánvalóan nem igaz. Úgyhogy ez a küzdelem az őshonos kisebbségek ügyében, Benes dekrétumok is, meg a kárpátaljai magyarok helyzete is, ezt folytatjuk.
Vince Lóránt európai parlamenti képviselő volt a mai napra kész vendégem. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.